Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét Ézsaiás próféta könyvének 5. fejezetéből, a 20. verstől kezdve a következőképpen találjuk megírva. Ézsaiás írja: Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják. Akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik a borivásban hősök és vitézek az italok keverésében. Akik vesztegetésért igaznak mondják ki a bűnöst, de az igazaknak elvitatják az igazát. Ezért, ahogyan a tarlót megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskod a tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utálják Izrael szentjének beszédét. Ámen. Két héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy milyen fontos a kézzelfoghatóság, hogy a munkánknak legyen valami kézzelfogható eredménye, és említettem, hogy a Zoltán lelkész testvéremnek az asztalossága, hobbija kint, olyan asztalos műhely van hátul. Néha kimegyek neki segíteni, de inkább hát ott lábatlankodok, és útban vagyok, de hát úgy szeretem nézni, ahogy ott csinálja az asztalokat. És a kumlóiak, aztán innen mentem tovább Kumlóra istentiszteletet tartani, és a kumlóiak megkérdezték az istentisztelet végén, hogy és tisztelendő úr, a magának mi a kézzelfogható hobbija? És akkor így mondtam nekik, hogy hát ezt el is felejtettem mondani, nem is akartam így nagyon erről így különösebben beszélni, de hát mondtam nekik, hogy a sütés meg a főzés. Én nagyon szeretek sütni, főzni. Mert nekem nem csak az fontos, hogy valamit meg lehessen fogni, nem a kézzelfoghatóság, hanem valahogy a szája lehetőség is fontos. Ha asztalos lennék, akkor viszonylag nehezebb dolgom lenne, ha asztalt kéne megennem, de egy jó valamit azt úgy szeretek utána megenni, szóval megízlelni. És hát a sütésnél és a főzésnél is azért nagyon komoly szabályokat kell ugye megtanulni. Nyilván akik sütnek, főznek, tudják az alapszabályokat. Néha bizony összekeverünk dolgokat. Biztos vagyok benne, hogy aki életében már 20 kávénál többet elfogyasztott, az a vele előfordult, hogy mondjuk cukor helyett sót tett, vagy tehát mondjuk jelentkezhet, akinek ilyen még nem fordult el, de mindenkinél volt ilyen, hogy így összekeverjük ezeket a dolgokat. Ez még annyira nem is nagy baj, sokkal nagyobb baj, amikor még egy zárt tojást keverünk bele a jó tojások közé, ugye? És van valahogy egy ilyen, nem is tudom, megfigyelték-e a kedves testvérek, nekem egy ilyen tapasztalati tanulság az, hogy 10 tojásból készülő valaminek mindig a 10. tojása lesz az áp. Ez valahogy mindig így van. Nem tudom, hogy hogyan alakult ez így az életben. És miért van az, hogy ha 9 jóhoz hozzákeverek egy rosszat, akkor az egész mehet a kukába, és miért nincsen fordítva, ugye? Hogy 9 rosszhoz egy jót hozzákeverek, és az egész jó lesz. Miért van ez? Na mindegy, nagy kérdések ezek, nem is kell megválaszolni. Olyan nagy kérdések ezek, amik messze túlmutatnak a konyha falain, messze több ez, mint gasztroteológia. Tehát ez igazi teológia. Ez konkrét teológia. És egyébként nem is hoztam volna ide akkor, tehát szószékről, a tojások felütéséről, vagy felveréséről annyira nem szoktunk beszélni. Jegyzem meg csak zárójelben egy kis igehirdetés történeti kitekintés. 19. században volt olyan időszak, amikor a szószékekről Németországban, meg Magyarországon is egy pár szószékről a marha tartásnak a fortéjairól prédikáltak a lelkészek. Mert ilyen ezt tekintették missziónak, ott volt sok ember, így tudták a marha tartásra reklámozni, vagy hirdetni, hogy hogyan kell. Szóval ilyen időszak is volt, nem lenne idegen. De nem erről fogok beszélni. És nem is a tojásokról tovább, csak hadd tegyem hozzá, hogy így a teológia egyébként borzasztóan hétköznapi dolog. A jó teológia. A jó teológia az hétköznapi. A rossz teológia az elvont. Abban valahogy nem érezzük, hogy de most akkor ez így mit jelent a mi életünkben, mit jelent a hétköznapi. A jó teológia az más. A jó teológia az a konyhában van, az a nappaliban van, az a gyereknevelésben van, az a pedagógiában van. Szóval mindent valahogyan az Istennek, a Isten igéje, mindent átsző. Egyébként valószínűleg, hogy az is lehet, hogy teológusként azért én egy tojást sem tudok úgy felütni, hogy ne gondolnék valami teológiai kérdésre, és sok mindent tudok enélkül csinálni, de néha azért így beugrik, hogy azért teológus vagyok. Szóval Ézsaiás nem a jó és a rossz tojások összekeveréséről beszél, hanem a jó és a rossz összekeveréséről. Úgy általában a jó és a rossz összekeveréséről, aminek egyébként hasonlóan tragikus a következménye, mint amikor zárt tojás kerül a jó tojások közé. Ézsaiás beszél a jó, a rossz, a sötét, a világos, a keserű és az édes összekeveréséről. Első megjegyzésem az, hogy Ézsaiásnál nem valamiféle, tehát nem a bizonytalanságról van szó, bizonytalankodásról, nem a véletlen összekeverésről van szó, mert hogy ez azért mindegyikünknél benne van. Tehát ha valamiben véleményt kell nyilvánítanunk, valamiben meg kell nyilvánulnunk, megkérdezik tőled, hogy apa, anya, hogy gondolod ezt, hogy van ez az életben? Azért mindig gyanús, amikor valaki azt mondja, hogy na ez így van, ez így fekete, ez így meg fehér. Az mindig gyanús. Mondjuk az is gyanús, amikor valaki meg aztán semmilyen véleményt nem tud kialakítani, de azért vannak olyan kérdések, amikben egészen egyszerűen nem lehet fekete-fehéren látni, tehát akaratlanul is előfordul, hogy tévedünk, hogy összekeverjük, próbálunk valamiben tisztán látni, és összekeverjük a jót a rosszal, de nem szándékosan. És ez egy nagyon fontos dolog, mert Ézsaiás a másik fajta összekeverésről beszél, amikor valaki direkt, szánt szándékkal keveri össze a dolgokat, összemos információkat, ferdít, torzít, azért, hogy valamit ezzel elérjen. Tehát itt a szándékos határelmosásokról, szándékos valóságtorzításról van szó, amiről beszél Ézsaiás. És lehet ezt egyszerűbben mondani? Hát igen, van erre egy kiváló szavunk. Az, hogy hazudunk, hogy hazugság. 23. vers pontosan erről beszél, hogy azt mondja itt a Ézsaiás, hogy akik vesztegetésért igaznak, mondják ki a bűnös. Na most ezt a mondatot, ezt visszafelé kell érteni már, hogy az egészen összefüggésben kell érteni. Hát, hogy ez a motivációja, hogy valaki a másik hátán akar valóban feljutni, valaki a másik kárára akar meggazdagodni, valaki a másik ember kárára akar igaznak tűnni. Ézsaiásnak ezzel van a problémája, de azért ez egy teljesen jogos felvetés. Ézsaiásnak teljesen igaza van. Vesztegetésért. A többi versnek is ez az indítatása, tehát hogy arról van itt nagyon egyszerűen szó, hogy tudom, hogy mi a jó, és tudom, hogy mi a rossz, de szándékosan ahhoz, hogy valamit elérjek, megcserélem a kettőt. Vagy nem megcserélem, torzítom, nem mondok el mindent. Ezt hívják dezinformációnak. Én azt látom, kedves testvéreim, hogy Isten talán ránk, sőt nem csak talán, hanem biztos vagyok benne, hogy ha valamit véletlenül keverünk össze, akkor nem haragszik. Hogyha útkeresésben vagyunk, hogyha keressük az igazságot, de valahogyan nem olyan egyértelmű, hogy ez a jó út, az meg a rossz út, akkor Isten, ha véletlenül a rosszat választjuk, ha véletlenül a rosszul döntünk, akkor ezért abszolút nem haragszik, legalábbis az én hitem szerint. Nincsen baj azzal, hogyha olykor összekeverem a dolgokat, akkor, hogyha ebben nekem a tiszta szívűségem játszik szerepet. Tehát, hogy én jót akarok, én tényleg keresem, és akkor benne van a pakliban, hogy igen, tévedek. Benne van, hogy a jót rossznak mondom, a rosszat meg jónak, de hogy nem azért mondom a rosszat jónak, a jót meg rossznak, mert ezzel valamit el akarok érni, hanem véletlenül, mert nem látok tisztán, valami akadályoz engem. Istennek ezzel nincsen baja, de azzal már nagyon is van baja, és Ézsaiás voltak éppen erről beszél, és ez az intelme a nép felé, a zsidó nép felé, hogyha hazugsággal és képmutatással találkozunk, vagy mi hazudunk, vagy képmutatóak vagyunk, és az a legnagyobb probléma, amikor a másik embert is ebbe belehúzzuk. Tehát az önmagában nagyon tragikus, amikor az ember önmagának is elkezd hazudni. Elég nagy tragédia az, amikor a saját életünket tönkretesszük a hazugságainkkal. De az még ennél sokkal súlyosabb, amikor a másik embert, vagy másik ember csoportot, vagy több embert. Egyébként az is nagyon érdekes, valahogyan ez is az embernek az embersége, vagy a bűnesetnek következménye, vagy nem is tudom én, hogy lehet ezt jobban megragadni, hogy miért van az, hogy az ember, amikor elkezd hazudni, akkor az elején tudja azt, hogy az nem igaz. És egyre jobban belejön, és egyre inkább elkezd hinni abban az alternatív valóságban, amiről ő beszél. És aztán már nincsen visszaút. Az ember egy idő után már elkezdi azt hinni, hogy hiába régen tudtam, hogy az igazából nem igaz, de elkezd hinni abban, amit hazudik. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. De ilyen spirál, hazugság spirál. Láthatjuk, hogy arról van itt szó, hogy valaki, egy Istent kereső ember, vagy mi itt, tudjuk-e a valóságot valóságnak, vagy helyesen értelmezni, hogy látjuk-e a jót jónak, vagy a rosszat látjuk-e rossznak, hogy tudjuk-e azt mondani valamire, hogy ez nem jó, ez rossz, ez ne csináljuk. Vagy tudjuk-e a másik oldalon, hogy azt mondani, hogy ez jó. Ugye általában azt szoktuk mondani mindig, ami nem jó. Általában ugye akkor emeljük fel a hangunkat, amikor valamivel nem vagyunk elégedettek. Pedig a másik oldal is lehetne. Tehát azt is mondhatnánk, hogy nem tudom, szervezzünk valami gyűlést, és akkor vonuljunk ki valahova, hogy ez jó. Meg vagyunk elégedve. Ez jó, ami történik. Ez jó, amit csináltok. Hát ilyen nincsen. Olyan van, hogy valami nem jó, és akkor kimegyünk. Szóval láthatjuk, hogy Ézsaiás arról beszél, hogy vajon tudjuk-e jól értelmezni a bennünk, magunkat körülvevő világot, és aztán ebből utána jön az etika, hogy aztán ezt jól használjuk-e, vagy mit teszünk ezzel. Szóval valami, picit közelítve hozzánk, valami olyasmiről lehet itt szó, hogy merünk-e bátran szembesülni az élettel, hogy merünk-e bátran élni. Azon tűnődtem, hogy mi a hazugságnak a gyökere, vagy miért hazudunk. Tudjuk, hogy nem jó hazugság. Sőt, mindenki tudja, hogy hazugság az nem jó. Mindenkit megtanítottak gyerekkorában, hogy hazudni nem szép, meg nem szabad, meg stb. De mi a hazugságnak a gyökere? Én valahogyan, ahogy így hétközben, hát azt nem mondom, hogy éppen tojásfelütés közben, de valahogyan így hétközben, talán bringázás közben arra jutottam, hogy szerintem a hazugságnak a gyökere az a gyávaság. Amikor azért tesz, valaki azért tesz valamit, hogy megvezessen, kihasználjon másokat, mert gazdag akar lenni, mert meg akarja a másikat vesztegetni, több akar lenni, ezért keveri össze a jót a rosszal, mossa el a határokat, és akkor ezáltal pénzhez jut. Ez egy ilyen egészen jól látható modell. A vesztegetésről van itt szó, anyagi előrejutásról van itt szó Ézsaiásnál. Aztán ez persze tovább mélyül a lelki síkra. Én azt látom, hogy minthogyha nagyon sokan nem mernének szegények lenni. Minthogyha nagyon sokan azért hazudnának, csak az én elméletem lehet, hogy nincsen így, nem tudom, ezt látom, hogy azért hazudnak, azért akarnak pénzhez jutni, meg hatalomhoz jutni, mert nem mernek szegények lenni, mert kiderül, hogyha nincsen ott a pénz, és nincs ott a hatalom, akkor találkoznom kell önmagammal. És akkor kiderül, hogy hát nagyon nem vagyok rendben. Nagyon sok dolog van velem. Nagyon sok munka van velem. Aki mer szegény lenni, meri elengedni ezeket a dolgokat, és nem arról van szó, hogy teljes vagyonközösség, meg mit tudom én, ilyen ősegyházi dolgok, hanem arról van szó, hogy én nem akarok becsapni más embert, mert nekem nem kell az a pénz, amihez azáltal jutok, hogy a másik embert megvezetem, másik embert becsapom, kihasználom, visszaélek vele. Nekem nem kell, mert én merek önmagam lenni, merem megélni a szegénységemet, merem megélni a nélkülözésemet, merem megélni, hogy szakadt autóval járok, vagy bringával, vagy mit tudom én, bármire vonatkozik ez. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. És bocsánat, azért egy zárójel, szóval nehogy félreértsenek a kedves testvérek, nem a pénzzel, mint önmagával van probléma, hanem Jézusnak sincsen soha a pénzzel baja. A pénz felhasználásával, azzal már annál inkább, hogy azt mire használom, hogyan élek vele, hogyan forgatom be, hogyan használok vele az ő ügyének, a családomnak, stb. Szóval én azt látom, hogy igen nagy gyávaság van a hazugság mögött. De hát akkor mire van szükség ahhoz, hogy a jót jónak, a rosszat pedig rossznak mondjuk? Hát talán bölcsességre, legalábbis Ézsaiás ezt mondja, hogy bölcsességet kérjünk. 21. versben ezt olvassuk Ézsaiásnál, hogy jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Szóval ez olyan bölcsesség, amit kérhetünk, ami nem magunkban, meg nem magunktól van. És ezt összefüggésben látom azzal, hogyha valahogy az Isten megad nekünk valamiféle bölcsességet, akkor merünk bátran élni, akkor merünk bátran akár szegények lenni, bármilyenek lenni, teljesen mindegy. Hogy Pál mondja, hogy megtanultam szűkölködni, megtanultam bővölködni is. Szóval mindent megtanultam azért, mert az Isten ezt nekem adja. Szóval bölcsesség kell. A bölcsesség az ugye Isten ajándéka. A bölcsesség az nincsen iskolázottsághoz kötve. Szokták mondani, illetve nem szokták mondani, hanem jól tudjuk, híres német 20. századi filozófusnak, Heideggertől ismerjük azt, hogy ő, én már mondtam innen a szószékről, ő rendszeresen kijárt egy ilyen kis parasztházikóba, ahol ott volt egy ilyen hegyi, alpesi kis juhászember, aki ott a nyájat őrizt, és akkor vele beszélgetett, és neki ezek voltak a nagy bölcs beszélgetések. Ugye nem egy filozófiai professzortársával beszélgetett, hanem kiment egy általa bölcsnek tartott emberhez. De mitől bölcs az az ember? Hát nagyon egyszerű. Ézsaiástól ezt megtudjuk. Azért bölcs, mert a valóságot jól értelmezi. Ugye? Vagy egy bölcs ember nem mondja azt a jóra, hogy rossz. És fordítva se. Tehát ez nem tudás, ez az az érdekes, hogy ez valahogy innen lekerül ide ez a kérdés. Szóval észtől lekerül ide a szívhez. Ez nem tudás kérdése. Nem arról van szó, hogy nagy filozófusnak kell lenni, hogy lássuk így a valóságot magunk körül. Bőven nincs erről szó. Sőt, ezeket el lehet engedni. Másodszor pedig arra van szükségünk, hogy ezt az egészet ne távolítsuk el magunktól. Mert egyébként nagyon nagy kísértés az egyháznak, és nekünk is nagyon nagy kísértés, hogy úgy gondoljunk erre, hogy na, Ézsaiás jól megmondta ezt most a kívülállóknak, kár, hogy ők nem hallják. Tehát kár, hogy akik a templom falon kívül vannak, ők ebből semmit nem hallanak. Ézsaiás most jól megmondta nekik. Hát ez nem szabad eltávolítani magunkról, itt rólunk van szó. Azoknak, akik itt ülünk, nekem, aki itt állok. Szóval valahogyan nem tudom, hogy mi az, amit mi többet tudunk azoknál, akik kívül vannak a templom falain. Biztos van valami, amit jobban tudunk, ez csak annyira nem egyszerű kérdés. És Ézsaiás sem a külső emberekhez szól, nem missziózik, nem a külső embereket próbálja megszólítani, hanem az övéit, akik őt hallgatják, akik ott vannak. És Ézsaiás pont ezért hozzánk is beszél. Most, hogy kik vannak, teljesen mindegy, hogyan élnek, teljesen mindegy. Itt mi mit kezdünk a tiszta szívűséggel, mit kezdünk az őszinteséggel. Mert lehet, hogy nem vagyunk különbek annál, akik nem járnak templomba, de valamit mégiscsak talán jobban csinálunk. Szóval, hogy halljuk, mit mond Krisztus, és halljuk, mit mond Isten, halljuk, mit mondanak a proféták. Mert itt nem csak arról van szó, hogy a valóságot valóságként értelmezzem, hanem arról, hogy tisztességesen, becsületesen, tiszta szívűen kell élnem az életemet. Hogy legyek jó ember. Hogy valahogyan őrizzem meg azt a becsületet, amit a szüleimtől tanultam, amit kaptam. Őrizzem meg azt a becsületet, ami engem méltóvá tesz arra, hogy azt mondják, hogy te templomba jársz. Te keresztény vagy. Valahogyan ez látszik, vagy ebből látszik rajtunk. Nem azt tesz bennünket Krisztus követővé, meg Krisztus hirdetővé, hogy mindig Krisztusról beszélünk, hanem az, hogy tisztességesek vagyunk, hogy becsületesek vagyunk, hogy jól élünk, hogy kedvesek vagyunk a többi emberhez, akkor, hogyha kedvesnek kell lenni, lehet néha nem kedvesnek lenni is, de meg kell próbálni azért. Szóval, kedves testvérek, Ézsaiás ezt fogalmazza meg, hogy mondd a jót jónak, a rosszat meg rossznak. Szóval lehet, hogy sok minden nem csinálunk mi se jól, de ha Istenre figyelünk, akkor ő valahogyan segít nekünk eligazodni ezekben a kérdésekben. Isten a Szentíráson keresztül bennünket mindig közelebb visz a valósághoz. De sokan azt gondolják, hogy na, micsoda, tehát a Szentírás az mennyire távol van már a valóságtól. Hát már itt 2021-ben már hogy vannak így a sok ezer éves dolgok? Nagyon is itt vannak ezek a sok ezer éves dolgok. A Biblia a mai napról szól. A Biblia a mai emberről szól. A Biblia rólunk szól. Ott vagyunk benne. Ott vagyunk Krisztusnál, ott vagyunk a prófétáknál. Szóval, amikor Jézus is arról beszél, hogy a ti igenetek legyen igen, és a ti nemetek nem, akkor azért, hogy nem csak a számítástechnika, ugye a kettes számrendszer megalapításának a időpontja volt, vagy pillanata volt, hanem azt is mondja Jézus, hogy legyél őszinte. Éljél tisztességesen, játszd az életet tisztességes játékszabályokkal. Legyél jó. Imádkozzunk. Drága Istenünk, olyan sokszor nehéz eligazodni ebben a világban, és nehéz látni, hogy mi a jó és mi a rossz. Éppen ezért talán nem is azt kérjük most tőled, hogy láttasd meg velünk a egyértelmű jót és rosszat, bár ezt is kérjük, de inkább azt kérjük tőled most, hogy adj nekünk tiszta szívűséget, hogy ne használjuk ki a többieket, hogy merjünk tiszta szívűen élni, merjünk becsületesek lenni, őszinték lenni egymáshoz, hozzád. Istenünk, ajándékozz meg ezzel, mert ott helye lesz akkor annak, hogy te is belépj az életünkbe. És helye lesz a te jelenlétednek, ha őszintén és tiszta szívvel szeretnénk élni. Ajándékozz meg bennünket ezzel. Engedd meg, hogy merjünk úgy élni, ahogyan a munkánk gyümölcse hozza. Bővölködni, szűkölködni, ahogyan te nekünk megadod. Ne akarjunk följebb jutni olyan eszközökkel, amik nem tisztességesek. Ajándékozz meg bennünket becsülettel. Amen.